országra Széchenyi könyvtár
Na, akkor.
webarchiválás osztályának a munkatársa. Most már önálló osztály keretek között működünk a legújabb SNS módosítás óta, és akkor már a prezentáción, amit megosztottam, lehet is látni, hogy mi lesz a mai napirendünk, tehát egy nagyon rövid webtörténeti áttett tekintéssel fogom kezdeni, utána pedig majd rá, hogy egyáltalán a méreteket érzékeltessem, hogy mekkora nagyságrendekről van szó, amikor szembesülünk azzal, hogy személyes anyagokat kell menteni a webről, hogy mekkora az a tenger, amiből válogatnunk kell, még ezt szeretném majd érzékeltetni, illetve utána pedig majd még van valami gond volt a megosztás, ja, jó, most rendben van. Nagyon röviden, mert erről ugye a múlt évi tutoriálon volt szó, az intézményi archiválásnak a legalapvetőbb keretei, és akkor a derek állt ennek a mai tutoriálnak a személyes webarchiválás különböző alkalmazásainak, módszereinek, eljárásainak a bemutatása fogja adni. Igen, akkor most arra mennék rá igazából, azzal kezdeném, hogy ugye a web előtt is volt internet, egy nagyon rövid áttekintést adott tényleg csak cím szavakban elő, ugye az LOL karakterek voltak azok az első három betű, ami a ARPANET-en, az internet elődjén 1969-ben átment. Egy kaliforniai egyetemi programozó diák a login szót szerette volna leírni, de ez nem sikerült neki, a Stanfordi Kutatóintézet számítógépével felépített kapcsolat már a második betű átvitele után megszakadt, és csak egy óra múlva sikerült helyreállítani. És ugye erre a katonai és tudományos célokat szolgáló ARPANET hálózatra épült fel később az internet, ami a 90-es évektől kezdve vált már más intézmények, sőt magánszemélyek számára is elérhetővé. Ugye itt olyan szolgáltatásokról beszélhetünk például, mint a Usenet, vagy az IRC, ami egy ős chat alkalmazás volt, a Usenetet egy ős fórumként lehet fölfogni. Egyébként a Usenet az a még később említendő, ugye hatalmas sikert aratott e-mail mellett az a szolgáltatás, ami még mind a mai napig létezik. Más kérdés, hogy már általában nem fórum célra használják, hanem leginkább illegális anyagoknak, a másolásvédett anyagoknak a megosztására, tehát már az is egy elég nagy átalakuláson ment. Tehát ugye az ős web, ami szöveges anyagokat továbbítottak, volt a Gopher, illetve File cserére meg az FTP szolgált. És ugye a legnagyobb karriert egyértelműen az e-mail futotta be, ugye, ami szintén egy már ősrégi találmány, még 1971-ben találták ki eredetileg, akkor küldték az első levelet, és aztán sok évvel később ugye ez a kukac et szimbólum, ami a címzettet meg a postafiók tulajdonosát, illetve a számítógép nevét választja, el ez az internetes világnak a jelképévé vált, és a nagy távolságú hálózatoknak adott egy teljesen új irányt az elektronikus levelezés feltölelése. Majd később látni fogjuk, hogy az e-mail archiválás az egy integráns része a személyes webhar archiválási tevékenységeknek. Akkor, ha tovább haladunk, nekem itt annyi technikai gondom van, hogy beállítok egy megosztást, és azt itt nem látom utána, ha átmegyek másik ablakba a diát, de mindegy, most újra elindítom akkor. Szóval ugye pár szót a web születéséről, ami egyértelműen a CERN kutatóintézethez kötődik Tim Berners lévén. Ugye a 90-es évekig elsősorban kutatók és egyetemi emberek fértek hozzá az internethez, és pont a számítógépes világhálónak a megjelenése adott egy nagy lökést ennek. Ugye itt három fő elem, amire koncentrálni kell: a HTML nyelv megszületése, amivel a szövegbe kattintható linkeket lehetett tenni, a HTTP protokoll szabályrendszer megjelenése, aminek segítségével a HTML fájlok átvihetővé váltak a hálózaton, illetve az URL címzés, hogy minden egyes egységnek legyen egy tartalom egységnek egy saját azonosítója, amivel elérhető lehet a hálózaton. A érdekesség, hogy a World Wide Web.cern.ch címen még ki lehet próbálni azt az első honlapot, illetve az info.cern.ch oldalon, ami még 1989-90-ben jelent meg. És hát igazából a 90-es évek közepétől kezdett ez a webes univerzum elképesztő méretekben tágulni, és ez az, ami az egyik legnagyobb kihívást adja aztán a saját hagyagaink összegyűjtése és a személyes archiválás kapcsán. Ugye itt még nagyon gyorsan lehet a magyar web kezdeteiről beszélni, hogy jó néhány olyan szolgáltatás jelent meg, aminek ma már nyoma nincsen, hálózati levelezési rendszerek, vagy olyan tartalomszolgáltatások, például az Internetto, a Hollows Exchange, a Higgs, az egyelőre Top 100, vagy a Houdir, amik ugye a web magyar szeletének a honlapjait próbálták összegyűjteni, amiknek már a szinte nyoma se maradt, az Internetóból egy emlékoldal maradt meg, és ami meg is maradt részlegesen, az sem jó részt Magyarországon maradt meg, hanem az amerikai Internet Archive-nak a szervereiről érhető el, igazából is, és ehhez is egy nagyon komoly problémát jelent, hogy arról nem is beszélve, hogy amiről majd később lesz szó, hogy mennyire avul a web, hogy olyan szolgáltatási körzetek voltak, például a később megjelent közösségi hálózatok egyike az IVIV, aminek ugye már a weben nyoma sincs, tehát ha valaki később webtörténészként meg akarná írni majd a magyar webkezdeteit, akkor amint kihal az a generáció, akik ebben közreműködtek és személyes emlékei vannak, akkor szinte kilátástalan helyzetbe fog kerülni, mert hogy anyag az nagyon kevés van belőle. Ugye a mai webnek a fejlődését meghatározó néhány tényező nagyon gyorsan, ugye a HTML nyelvnek a fejlődése, aminél ugye igazából arról van szó, hogy egy alapvetően leíró nyelvből egy hiperszöveget leíró nyelvből első menetben hipermédiává vált, azzal, hogy kép, hang és videó is beágyazható lett az oldalakba, de ez még mindig ugye a web 1.0-át jellemzi, amit az emberek általában úgy használtak, mint újságot vagy televíziót. Viszont a 90-es évek végétől egy nagy változás zajlott le, már egy úgymond írható és olvasható médiumról beszélünk, amikor megjelennek, illetve nagyon-nagyon megnőnek azok a webhelyek, amik már egy szolgáltató felületet adnak, ahol a tartalmat maguk, egyrészt maguk a felhasználók állítják össze, ilyen tipikus közösségi web műfajok, a wikik, a blogok, a közösségi oldalak, vagy ugye a tartalom megosztó szolgáltatások, podcastok, tárhelyi szolgáltatók, hirdetési oldalak, webalapú játékok, stb. És ugye egy nagyon fontos technikai kihívás az, hogy egyre inkább a felhasználók tevékenységétől függően változó, az adott pillanatban egy adatbázisból generált web oldalakból álló rendszer kerül itt előtérbe, és itt egyértelművé vált, hogy ennek a kialakítása már meghaladja szimplán a HTML nyelvnek a képességeit, tehát egy mai honlap mögött már egy sokszor szinte áttekintetetlen bonyolultságú programkörnyezet húzódik meg. Megjelentek olyan programnyelvek, mint a JavaScript, az Ajax, a Java, és ugye már szembenézünk azzal a problémával is, hogy vannak olyan programkomponensek, amik már elavultá és nem támogatottá válnak, és azokat a program elemeket, amiket ezzel fejlesztettek le, azoknak az archiválásánál egy plusz nehézségbe ütközünk, meg ott például az Adobe Flash alapú technológia, aminek például a böngészős támogatása az a jövő évtől teljesen meg fog szűnni, vagy a már szintén szinte teljesen kivezetett Microsoft Silverlight, és ezeket ugye valahogy majd emulálni kell, vagy azokat a tartalmakat kellene átprogramozni, átkódolni, valahogy, amik ezekbe lettek megalkotva. Ez egy nagyon jelentős kihívás a web archiválásnak, és ugye ezzel kell szembesülnünk az archiválás kapcsán, hogy a mai web az már nem egy óriási hipermédia dokumentum, hanem egy borús szoftver környezet, ami igencsak megnehezíti a hosszú távú megőrzés kereteinek a kialakítását. Ugye egy következő fejlődési fok, amiről röviden szeretnék beszélni, meg lépten nyomon azért előkerül, az a web 3.0 vagy szemantikus webnek a fogalma, amikor már arról van szó, hogy a gépek közti kommunikációt próbáljuk segíteni a weboldalakba, vagy azokat előállító adatbázisokba olyan plusz információkat helyezünk el, amik már más szolgáltatóknak a számára keresőgépek, robotok, árucikkeket összehasonlító oldalak, vagy akár szállás és jegyekforgó rendszerek szoftverei tudnak felhasználni arra, hogy az adott szolgáltatás tartalmát sokkal mélyebben vissza tudják adni, mint ami korábban lehetséges volt. És az a szemantikus webnek a hatalmas előnye, hogy szabványos formában különböző forrásokból, amik lehetnek akár könyvtári katalógusok is, tehát különböző forrásokból származó információkat kombinál össze, és ezt aztán lehet már társítani gépi tanulási vagy mesterséges intelligencia alapú módszerek felé. Tehát a tartalombányászatnak, illetve a tartalomnak a felhasználásának, a mélyebb rejtett összefüggéseknek a kutatásának teljesen új útjai nyílnak meg, illetve olyan hatalmas adatmennyiségek válnak kezelhetővé, amik egységes keretek között, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. És az utolsó dolog, amiről még itt szólni kell, az úgynevezett 4.0-as webként szokták emlegetni az okostelefonokon, táblagépeken és más mobileszközökön működő webes alkalmazásoknak az összességét. Ezek ugye egyrészt az az egyszerűbb eset, amikor az asztali gépekről is elérhető web helyett kis képernyőre optimalizált változatai, de egyre több olyan alkalmazás, meg egyre több olyan tartalomszolgáltatás jelenik meg, amik már teljesen a mobil környezetre vannak optimalizálva, és az még egy nagyon fontos, hogy itt a sokkal személyesebb szolgáltatásokról van szó, akár ahol a szolgáltatás szerves részét alkotja a pillanatnyi tartózkodási helynek a figyelése, vagy az időjárás adott földrajzi helyhez kötődő időjárás figyelése, ahol az illető tartózkodik, vagy a tevékenységek egészségi állapotok figyelése, és erre építenek föl szolgáltatásokat. Ez meg ugye magának a személyes térnek, a személyes adatokkal uralásával kapcsolatban vett föl nagyon komoly kérdéseket, majd látni fogjuk, amikor különböző programokat fogok ajánlatni, hogy mindennek a használatának voltak éppen ára van, és az előnyök mellett azért az esetleges hátrányokkal is nagyon jó, ha tisztában vagyunk. Tehát itt erről a fejezetről igazából ennyit szeretnék mondani. Itt egy picit érzékeltetni kell, hogy milyen méretű digitális. Tehát mostanára gyakorlatilag azzal nézünk szembe, hogy a fizikai univerzum mellé egy párhuzamos digitális információs univerzum épült fel. Ugye itt a World Wide Web.com oldalon nézegettünk statisztikai adatokat, hogy kb. 5,5 milliárdra teszik a weboldalak számát csak a felszíni webben, tehát ez az, amit a kereső robotok valahogy azért el tudnak érni. A felhasználói aktivitás az egészen elképesztő, már másodperceként 6000 tweet születik. Percenként 500 órányi videót töltenek fel a YouTube szervereire, naponta több mint 100 millió fénykép és videó kerül fel az Instagramra, tehát itt egy olyan fokú információrobban, nem csak általánosan zajlik le egy információrobbanás, hanem az emberek személyes életéről is egy szóló információk is olyan mértékben több szögöződnek meg, ami egy egészen új jelenség, és ami ehhez társul, hogy ugye rendkívül veszélyeztetett ez a digitális világ. Ennek a digitális világnak a legfőbb tulajdonsága az, hogy egy adott infrastruktúrális keretek között minden szélsőségesen jelen orientált. Tehát úgy tervezik az infrastruktúrát, a szolgáltatásokat, a felhasználói felületeket, hogy gyakorlatilag semmi ilyen mértékben nem jelenik meg szempontként az, hogy az a tartalom akár holnap, vagy akár a következő órában elérhető lesz-e. Ugye ez azt jelenti, hogy a mi személyes információs, vagy akár kulturális örökségnek is lehet nevezni, mert a saját életünkhöz kötődik, jelentős szerteinek az archiválását a szolgáltatói infrastruktúrális oldalról az égvilágon semmi nem garantálja. És pontosan ennek a fontossága az, ami miatt úgy gondoltuk, hogy érdemes picit a személyes webarchiválásról beszélni, ami egy olyan ága a webarchiválásnak, amiről ugye általában, amikor tanfolyamokat tartunk, meg előadásokat tartunk, akkor nem nagyon szoktunk beszélni, viszont mert hogy általában ott az intézményi szintű, az intézményes kulturális örökségnek a megőrzésé szokott lenni a hangsúly. Másfelől viszont az nagyon fontos, hogy tudatában legyünk ennek a személyes digitális örökség végtelenül veszélyeztetett voltának, és egyre inkább a könyvtárosok véleménye szerint egy olyan pozícióba fognak kerülni, ahol mint egy közvetítő szakemberként nekik kell majd tanácsot adni arra, hogy mit tudnak kezdeni az emberek, amikor azzal szembesülnek, hogy szeretnék a saját maguk online életének a tűknek a dokumentumait, emlékeit megőrizni, és tanácsokat kell nekik adni arra, hogy ezt mégis hogyan, milyen formában tudják megtenni. Itt ugye említettem már a Silverlight meg a Flash kapcsán, hogy formátumok elavulásáról is beszélhetünk, egész szolgáltatásoknak az eltésről. Van arra külön weboldal, ami azt tartja nyilván, hogy a Google önmaga hány szolgáltatást indított be, és számolt fel a utóbbi 10 évben egészen őrült mennyiséggel találkozunk. Tehát ezzel is szembesülni kell, hogy amit adatot egy adott szolgáltatási platformon tárolunk, annak is a digitális létét az égvilágon semmi nem garantálja, akár még a holnapi napon sem. És ugye nagyon fontos az infrastruktúrának azok a nem időt álló pontjai, amik szintén adatvesztést okozhatnak, szimplán azért, mert hogy nem úgy alakítják ki ezeket az infrastruktúrális kereteket, hogy a digitális tartalmainkat hosszú távon meg tudjuk őrizni. Ugye, ha csak a fizikai hordozókra gondolunk, ez ott is egy nagyon nagy veszély, hogy az eltűnés, a véletlen törlés a hordozónak a sérülése igen jelentős, de akár most már ott tartunk, hogy külön virtuális temetőt lehetne nyitni azoknak a webszervereknek, amelyeket bár videók használtak, és honlapok vagy blogok százezreit szolgáltatták, de mégis egy idő után bezárták őket, mert már nem terveltek akkora nyerességet a tulajdonosoknak, mint amit ők elvágtak. Van egy ilyen AKFT nevű akciócsoport, ami próbálja ezeket összegyűjteni, de rendkívül nehéz, és egyébként ne úgy azt higgyük, hogy ez csak Amerikát vagy Nyugat-Európát érinti. Úgy említettem példaként az IDIB-et, de az Instagram előtti egyik legjelentősebb magyar hazai képmegosztó a fotoalbum.hu is szőrészállán eltűnt, vagy akár az eszka.hu tárhely szolgáltatóra is elég gondolni. A YouTube-bal közel egyidős videóplayer hura, vagy az annak idején a fiatalokhoz szóló hotdog.hu portál. Tehát itt hatalmas mennyiségű anyag az, ami szinte a szemünk előtt vált már a semmivé, és ezért is van igen nagy jelentősége annak, hogy miképpen is próbáljuk nem csak intézményi szinten, hanem a saját magunk privát életének a szintjén különböző dokumentumokat archiválni. És ugye még egy nagy kihívás erdő, amivel szembesülni kell, hogy ugye a tudományos életben is egy nagyon komoly probléma a web változékossága, hogy a tudományosan hivatkozott webes forrásoknak a felezési ideje körülbelül 5-10 év, ugye azt mindnyájan látjuk, azért annak a legtöbb közösségi média használó valamennyire a tudatában van, hogy ott az erózió az napokban, órákban, hónapokban mérhető, és illetve ugye olyan is van, hogy maguk a linkek romlanak el, vagy ugyan megmarad egy adott cím, de arra a címre alatt már egy lejárt a domén, az előző tulajdonosa nem hosszabbította meg, és egy teljesen más szolgáltatás jelenik meg. Amikor mi az intézményi szintű archiválást csináljuk, akkor rendkívüli módon kell figyelnünk arra nagyon sokszor, hogy tényleg az a tartalom van-e ott, amit mi elvágunk, mert kínai párkereső oldaltól kezdve indiai szakácskönyv oldalakon át a legváltozékosabb szolgáltatásokkal bukatunk már olyan doméneken, ami korábban komoly a gyűjtőkörünkbe eső magyar nyelvű tartalom volt. Ugye a megőrzésnek a nehézségei, amik már itt előkerültek a digitális anyagok változékonysága, Gábor fakadó problémák. Ugye azt, hogy mekkora adatmennyiségről beszélünk, azt csak érzékeltetném, hogy 2009-ben a nyilvános webnek az a része, amit az internet archive le tudott menteni, belefért a tengeri hajókon használatos 2,4x2,4x6 méteres konténerbe, ez körülbelül 3 petabájtnyi Winchester-t jelentett. Ez a szám 2017-re meg 20-szorozódott, és egyre gyorsabban nő. Más kérdés persze, hogy a háttértáraknak a kapacitása is nagyon sokat fejlődött, és ezzel együtt meg egyre kisebbeké válnak. De nagyon fontos azt is hangsúlyoznunk, és ez különösen a személyes emlékeknél nagyon lényeges, hogy a web ugye sokkal nagyobb annál, mint amit a robotok be tudnak gyűjteni. A Google és a webarchívumnak a robotjai nem tudnak bejutni olyan helyekre, mint az adatbázisok, a regisztrációt igénylő közösségi oldalak nagy része, az előfizetéses szolgáltatások, a speciális szoftvereket kutató alkalma mozásokat használó weboldalak, illetve ugye oda sem, ahonnan vagy kizárják őket a webmesterek, vagy ahová nem mutat egyetlen link sem. Ugye a virághálónak ezt a részét szokták deep webnek, vagy láthatatlan webnek nevezni, és nagyjából ennek a mérete több százszorosa lehet a keresőgépeknek felderíthető tartalomnak. A formátum elavulás ugye a kiberbiztonsági hibák miatt is erősen fenyegeti az internetes tartalmakat. Ugye arról beszéltem már, hogy a multimédia anyagok szolgáltatására használt Silverlight technológia az teljesen eltűnt a webről, a Java alkalmazások futtatását is már csak nagyon bonyolultan lehet böngészőkben engedélyezni, illetve ugye a Google pedig az MP4-nek az előtérbe kerülése miatt, illetve az MPEG-i 5 előtérbe kerülése miatt most már teljes mértékben tiltja ki a néhány éve még az animációkhoz és videókhoz széles körbe használt flash formátumot is a web világából. Ugye itt vagy egy időtálló formátumra kellene ezeket az anyagokat konvertálni, ami egy migrációs feladatot, migrálást jelent, vagy ugye emulálni, azaz utánozni kell azt a szoftverkörnyezetet, amiben annak idején működtek, egy nagyméretű digitális archívumnál, ugye mind a kettő nagyon bonyolult és költséges informatikai feladatot jelent. Tehát erről ennyit szerettem volna bevezetésként nagyjából mondani, és még egy pár szót mondok az intézményi archiválásról a képtelenségeket miért, de miután a tavalyi tutoriál az teljes egészében erről szólt, ezért tényleg ez csak emlékeztetésképpen említek pár dolgot. Ugye itt alapvetően memóriaintézményekről, könyvtárakról, múzeumokról, levéltárakról beszélünk, amiknek azokat a digitális tartalmakat kell tárolniuk, amik a magyar kulturális örökségnek a szerves részét képezik. Ennek ez a begyűjtés, ez webaratással szokott megvalósulni, és ehhez társulnak aztán a különböző digitális megőrzési tevékenységek. Ugye már többször szóba került az Internet Archive és az általuk fejlesztett Webek Machine nevű szolgáltatás, amin az archivált tartalmakat vissza lehet nézni. Ennek van egy open változata is, de annak sokkal kisebb a funkcionalitása, mint az Internet Archive által fejlesztett Webek Machine-nek, azt Open Webeknek hívják, illetve most különböző más szoftvereket is fejlesztenek már, például a Python alapú PWB-t. Ezekre azért nem térünk itt ki, mert ezek ténylegesen az intézményi archiváláshoz kötődnek, általában Linux alapú szoftverek, és ezeknek a használata az a mindennapi személyes webarchiválásban eléggé irreleváns. Viszont amikor például könyvtárosoknak tartunk akkreditált tanfolyamot, akkor részletesen kiszoktunk térni mind a Windows, mind a Linux alapú szoftvereknek a használatára. Ugye a nemzeti webarchívumokat, amely az Internet Archive-ot, meg a webarchiválásba érint, tehát intézményeket, egy nemzetközi konzorciummal, az International Internet Preservation Consortium fogja össze, aminek IIPC a rövidítése, és ennek a támogatásával egy elég komoly kutatásfejlesztési tevékenység is zajlik, hogy a webne a különböző intézményekbe, illetve különböző intézmények összefogásával, hogy a webnek minél nagyobb szeretét lehessen archiválni, illetve arra is irányul, hogy az archivált tartalmakat minél sokszínűben, például kutatási célokra lehessen felhasználni. Ez is egyre jobban fejlődő felhasználási irány, ami a webarchív, az intézményes webarchívumok világát érinti. Ugye az OSK pedig egy nemzeti projektnek a keretében, bár már jóval előbb, már a 2000-es évek elejétől közepétől felmerült, hogy kellene magyar webarchívum és a Nemzeti Könyvtár számára jelenik meg feladatként, hogy a magyar kulturális örökség webeszeretét minél inkább meg tudja őrizni, de sajnos csak 2017-re teremtődtek meg a feltételek, hogy egy kísérleti projekt keretében el tudjuk indulni, és ebben az évben lett meg ennek a tevékenységnek a törvényi alátámasztása is, tehát most már a webarchivál. Az intézményes webarchiválás az az OSK-nak a törvénybe rögzített feladatává vált, ami messze nem jelenti azt, hogy ez egy intézményes munka persze, mert hogy itt egy nagyon széles körű összefogásra lesz szükség arra, hogy a különböző szakterületeken, illetve földrajzi régiók szerint is a helyismeretet felhasználva be tudjunk gyűjteni minél több tartalmat. Ez egyébként mindenütt Nyugat-Európában így működik, hogy ahol igazán jól működik a webarchiválások, egy-két intézménynek a törvényben rögzített feladata ugyan, de az a hagyag gyűjtésében egy jóval szélesebb hálózat működik közre. És akkor itt zártam le azt a részt, ami a voltaképpeni bevezetés lett volna egy picivel több, mint fél órában, és térjünk rá a voltaképpeni fő témára, a személyes digitális archívumra, ami voltaképpen a személyes információ kezelésnek, menedzsmentnek egy speciális ágaként jelenik meg. Ugye a személyes információ menedzsment az arról szól, hogy minden, ami fontos számunkra, azt találjuk meg, szűrjük, egységesítsük, rendszerezzük, mentsük és védjük. Ehhez elkerülhetetlen az, hogy egy saját digitális környezetet alakítsunk ki, fölmérjük, hogy milyen eszközökre, adathordozókra, alkalmazásokra, internetes tárhelyekre, illetve tartalom megosztó oldalakra lehet számítani. Voltak éppen egy saját információs ökoszisztémát kell kialakítani, sokszor több bonyolult tényező között optimalizálva, tehát itt segítségként igenis az átlagember számára fölmerülhet a könyvtáros, aki ebben nagyon sokat tud segíteni. Ugye egy nagyon fontos terület az, hogy saját magunk számára az első lépésben kell egy biztonsági felmérést végeznünk, amikor egyszerűen azt kell felmérnünk, hogy minek az elvesztése fájna a leginkább. És ugye evidens módon azoknak az információforrásoknak, aminek az elvesztése a leginkább fájna, vagy a legtöbbe kerülne nekünk adott esetben anyagilag, és annak a mentéséről legalább biztonsági másolatok elkészítése révén kell gondoskodni. Ugye azt még nagyon fontos megemlíteni, hogy a személyes webarchiválásnak, illetve általában a webarchiválásnak, illetve a személyes információ menedzsmentnek van egy nagyon fontos jogi háttere is. Mostanában már azt lehet mondani, erre majd később ki fogok kicsit térni, hogy voltaképpen a saját magam által előállított és közzétett anyagokat, azokat a jog szabályok szerint Európában, de egyébként alapvetően Amerikában is korlátlanul el tudom menteni. A technikai feltételek nél már egy elég nagy fejlődés tapasztalható ebben, mert a legtöbb közösségi média platform már lehetővé teszi azt, hogy ezeket az információ forrásokat, azt, ami a saját felhasználói azonosítómhoz kötődő tevékenységemet ki tudjam válogatni és el tudjam menteni. Viszont a másokét a jogszabályok szerint is csak az illető engedélyével lehet megtenni, és a legtöbb esetben például a közösségi média felületeknél erre effektív módon nincsenek is jó módszerek, hogy én másnak a tartalmait el tudjam menteni, ami ugye az intézményi szintű archiválásnál vett föl nagyon komoly problémákat igazából. A személyes archiválásnál ugye kevésbé, meg ott ugye pont arról van szó, hogy a saját dolgaimat szeretném elmenteni. Ugye speciális kivételt jelentenek a szabad licenszekkel közreadott tartalmak, amik a licenszbe szabályozott feltételek szerint lényegében szabadon felhasználhatók és sokszorozhatók, megoszthatók. És ugye egy nagyon speciális kérdésként jelenik meg az, hogy mi lesz a saját személyes tartalmainkkal az elhunytunk után. Itt ugye általában most már szerencsére egyre inkább ezek a nagy szolgáltatók, mint a Facebook, Twitter, Instagram és társai lehetővé teszik azt, hogy megint csak egyfajta időkapszulát készítsünk el, és akkor, ha megfelelő dokumentumot benyújtásával egy hozzátartozó inaktiválni tudja a fiókot, és egyfajta emlékét tudja megőrizni a benne tárolt információkat a saját maga számára, de ez még sokkal kevésbé kiforrott, mint amikor saját magam élő személyként akarom elvinni a személyes tartalmaimat az adott szolgáltatásokból. Ha nem tudom a családtagomnak a jelszavát, azért az egy sokkal nehézkesebb és körülményesebb vállalkozás. És akkor mielőtt majd egy rövid szünetet tartanánk, nagyjából úgy gondolom, hogy egy 4 óra 20 perc múlva, bár most ugye negyedkor kezdtük el, úgyhogy még egy nagyjából 20 perc múlva. Most azokra az igény szerinti archiváló szolgáltatásokra szeretnék kitérni a praktikumokra rátérve, amiket hatékonyan jól föl lehet használni. És akkor most már egy pillanatra a prezentációból át fogok térni a böngészőnek a megosztására. Egy külön hordozható Chrome böngésző felületet alakítottam ki erre a célra, hogy itt föltelepítettem előre azokat a szolgáltatásokat, amik böngésző kiegészítőként a webarchiválást tudják segíteni, illetve itt látják, hogy azért írtam be a chatbe a linket, mert itt minden olyan szolgáltatás, amiről beszélni fogok, az egységes keretek között össze van gyűjtve, és bárki saját maga is terpíteni tudja, ki tudja próbálni, használni tudja, mert igazából ennek az egész mai alkalomnak az a legfőbb én a legfőbb értelmét abban látom, hogy egy kezdő lökést adjak meg abba az irányba, hogy könyvtárosok, információs szakemberek a hozzájuk a saját maguk anyagai személyes archiválását is hatékonyan el tudják látni, illetve a felhasználókat is jól tudják ebbe segíteni. Na most az első, az, amire még kitérnék, mielőtt tételesen a szoftverekkel rátérek, hogy a Dán webarchívum is nagyon fontosnak tartja ezt a személyes webarchiválás történetet, és összeállítottak egy olyan oldalt, ahol rengeteg különböző programnak a használatát mutatják be, és ezekből messze nem mindre fogok kitérni a mai nap során. Ezt ők rendszeresen frissítik, ellenőrzik, amik megszűnnek programok, vagy eltűnnek, azokat leveszik az oldalról. Tehát ez egy nagyon jól gondozott szolgáltatás, és ami még különösen jó, hogy különböző csoport, ugye válogathatunk szoftverek szerint, illetve válogathatunk még úgy is, hogy kategóriákban vannak ezek a szoftverek szervezve, tehát felajánlja azokat az eszközöket, amivel teljes weboldalakat el tudunk menteni, majd erre mind a háromra ki fogunk térni, amiket itt ajánlatnak, akkor amikor egy adott oldalról, tartalomról képernyőképeket szeretnénk készíteni, itt is lesznek majd olyan eszközök, amiket majd megemlítünk. Ugye nagyon fontos szelet a videó és a hang archiválásnak a területe. Ez általában a személyes archiválásnál kevésbé kerül elő, amikor egy adott weboldalból a hiperlinkeket próbáljuk ki gyűjteni, de a webarchiválásnak egy fontos igánya, ugye a közösségi médiáról már volt szó, hogy ez egy nagyon érzékeny és sok tekintetben nehezen archiválható terület, illetve vannak olyan szoftverek is erre, megint csak nem fogok részletesen kitérni, amik a weboldalak állapotának a változását mutatják be, és a weboldalak fejlődését lehet vele figyelemmel kísérni. Most, ha visszajövünk ide, akkor egymás után most bemutatom röviden ezeket a szoftvereket, amire első fejezetként az igény szerint az on-demand webarchiválási szolgáltatásokat fogom bemutatni. Itt arról van szó például a Packit-nak az esetében. Ennek egy nagyon nagy előnye az, hogy bármilyen platformon lehet használni. Tehát működik a PC alapú rendszereken, akár Windows, Macintosh vagy Linux alapú operációs rendszereken böngésző kiegészítők segítségével, de ugyanígy föl lehet programokat telepíteni mobil telefonokra és táblagépekre is. És itt, ahogy járjuk a webet, információ morzsákat tudunk a webről voltak éppen egy saját fiókba összegyűjteni. Ugye a böngészőben ez az is segíti, ha föltelepítünk egy gombot, amire ha csak rákattintunk, akkor az adott oldalnak egy képernyő képét például elmenti a Packit-ba, de ki tudunk jelölni képeket is, vagy oldal elemeket is, ami ebben segíthet. És ennek egy komoly hátránya van, hogy mindenképpen kell hozzá a Chrome-ban, illetve Firefox-ban egy személyes fiók. Én most ezt itt úgy használom, hogy nem jelentkeztem be, tehát azt most nem fogom megmutatni, hogy hogyan mentek el egy adott tartalomelemet, de könnyen lehet látni, hogy ez igazából pont abban tud segíteni a pakit, amiről már beszéltem, hogy rengeteg helyen szanaszét vannak adott esetben olyan személyes anyagok, fényképek, vagy blog bejegyzések, ezernyi dolog, ami hozzá kötődik, és akkor ezeket kvázi ki tudjuk emelni a saját maga eredeti környezetéből, és el tudjuk egy önálló kis raktárba tenni a saját magunknak a számára, hogy így remélhetőleg hosszabb távon is meg el tudjuk ezt tárolni, bár azért ez egy elég primitív megoldás, mert ugye ezek az anyagok, ezek a Firefox vagy a Google fiókunkhoz kötött tárterületre kerülnek. Az egy nagyon jó tulajdonsága ennek a pakétnak, hogy a mentések azok szinkronizálódnak a különböző eszközeink között, szintkészhetők és megoszthatók is. Viszont ahhoz, hogy hosszú távon nagy mennyiségű adatot tudjunk tárolni, ahhoz elő kell fizetni a szolgáltatásra, és ezzel viszont, és még az nagy előnye, hogy ugye itt lehet látni, hogy például a közösségi médiából is úgy lehet jól tartalmakat kinyerni, hogy ez a pakit szolgáltatás, ez rengeteg közösségi média felületbe bele van integrálva. És akkor így ilyen pakit gombokat helyez el mondjuk a Twitteren, és akkor ennek segítségével lehet tartalomelemeket kiemelni és menteni. Tehát ez az, ami itt amit igazából a pakit tud. A második eszköz, amiről beszélnék, az a Safe Page Now szolgáltatás. Ugye itt azt tudjuk megcsinálni, hogy az internet árkár felé javaslatokat teszünk arra, hogy ők mit archiváljanak, és akkor itt ide beírhatjuk az adott oldalnak a címét, és ezzel nem csak, hogy javasolhatunk archiválásra oldalakat, hanem azok az oldalak, amiket a arató robotok be tudnak járni, az ott készít rögtön egy pillanatfelvételt is az internet árkád, és utána ehhez elhelyez egy olyan hivatkozást, amit aztán mondjuk tudományos munkába föl lehet használni. Tehát ez is egy nagyon hasznos dolog, hogyha, és egyébként minden nemzeti webarchívumnak, a miénknek a magyar webarchívumnak is, ami a webarchívum.osk.hu oldalon érhető el. Ennek a linkje is benne van ott a listában, amit megosztottam önökkel. Az érdekes, hogy itt a angol felület jelent meg alapból, és nem a magyar. Tehát nálunk is van arra lehetőség a sok különböző szolgáltatás között, hogy archiválásra javasoljunk webhelyeket, és akkor itt ez bekerül hozzánk értesítésként. Van csak egy-két olyan elem van, valamit kötelezően meg kell adni praktikusan a webhely nevét, meg a webhely URL címét, a többi az már teljesen tetszőleges, illetve még a javaslat tetevőnek a nevét kell természetesen megadni, hogy tudjuk kihez kötni a javaslatot. És akkor itt már ugye a későbbi megtalálhatóságot, akár személyes célokra történő archiválást is nagyba könnyíti az, hogyha ez az adott tartalom egy intézménynek a látókörébe is kerül, és így meg tudjuk vizsgálni, hogy hogyan menthető le, és elmenthetővé válik. És ezt az összes európai webar archívumnak van egy nagyon hasonló műlapja, ami nagyjából ugyanezeket az adatokat kéri. Tehát ez volt a Safe Page Now, és akkor van még egy nagyon érdekes bővítmény, amit most meg fogok mutatni, a MINK, ami azért érdekes, mert hogy ez egyben lehetővé teszi tartalmak mentésének a kezdeményezését, illetve vissza is lehet nézni bizonyos archívum, webarchívumokból tartalmakat, hogy ezek hogy néztek ki annak idején. A minket azt itt lehet megtalálni, ugye itt lehet látni, hogy például az OSK-nak a kezdő oldaláról őrült mennyiségű mentés van az internet archive-ban, és akkor, ha itt most rákattintottam, és megjelenik a minknek a felülete, akkor eleve ugye lehet rögtön javasolni, hogy az adott oldal, ahol jár az ember, az kerüljön elmentésre, és akkor utána már azt is látjuk, vissza tudjuk nézni, itt csak a drop-down működik, mert itt egyszerűen túl sok mentés érhető el, de ez a drop-down az egy másik fajta visszakeresési lehetőséget, a sajtcsoportosat visszakeresési lehetőséget kínál, és ez nagyon látványos, hogy itt, ha rákattintunk ugye a 1998, akkor megnézhetjük, hogy ugyanez a Nemzeti Könyvtári Kezdőoldal 98. júniusában hogy nézett ki, hát nagyon más volt a kinézete ennyi szóval. És itt, amikor ugye a webnek a fejlődéséről beszéltem, akkor itt ezt nagyon szépen lehet ábrázolni. Tehát ez egy azért nagyon, nagyon hasznos kiegészítő, mert hogy mondjuk össze tudjuk hasonlítani adott esetben, szükségünk van rá, és van arról az adott tartalomról az internet archive-ba mentés, hogy mikor milyen mentések készültek róla, mi változott, és akkor, ha fontosnak tartjuk, van benne valami olyan elem, akkor annak a mentését azt kezdeményezhetjük az internet archive felé. Tehát ez a MINK. És akkor van még egy nagyon érdekes szolgáltatás, az Archive Today, amit Archive IS-nek egyébként elvileg, bár sajnos amikor kipróbáltuk, a MINK-be elvileg az is bele van integrálva, hogy ebbe a szolgáltatásba is lehessen menteni oldalakat, ne csak az internet archive-nak a keretei közé, de ez sajnos valami ok miatt mostanában nem szokott működni. És itt arról van szó, de most nem a kiegészítőt, meg egy kiegészítőség, és természetesen itt van egy kombővítmény, amit ha föltelepít az ember, akkor annak a segítségével is tud javasolni archiválásra oldalakat. És itt például ez arra nagyon jó, hogyha van egy honlapunk, vagy blogunk, vagy bármilyen személyes tartalmunk, akkor itt egy pillanat alatt tudjuk javasolni azt, hogy erről készüljön egy mentés. Ugye maga a szolgáltatás az a weboldalak számára készül időkapszulaként határozza meg önmagát. Ez egy pillanatfelvételt készít egy weboldalról, ugye ami pillanatfelvétel azután is elérhetővé marad, miután az az adott oldal eltűnik az élő webről. Megpróbálja minél teljesebb formában a szöveges és a grafikai elemeit is menteni az oldalnak. Ugye itt jön elő az amit nem véletlenül beszéltem róla, hogy egy-egy weboldal, webhely, tartalomszolgáltatás egyre inkább egy szoftverbanká válik, ahol különböző szolgáltatásokat hív meg a böngésző, amik végehajtódnak, és rengeteg dinamikus elem kerül be. Hát ezek a szolgáltatások elég nehezen tudnak boldogulni. Egy hagyományosabb szerkezetű oldalról viszont elég jó mentést lehet készíteni. Illetve ugye még ők azt is mondják, felvállalják, hogy közösségi média oldalakról lehet mentést csinálni, de itt igazából, ahogy írják is, ez inkább akkor lehet érdekes, amikor mondjuk be akarjuk bizonyítani valakinek, hogy volt egy adott árlista egy adott pillanatban, ami nagyon gyorsan módosul, és azt akkor gyorsan akarjuk tenni, vagy hogy milyen szöveggel jelenik meg egy álláskiírás, amik ugye szintén, ugye, amikor lejár a határidő, akkor eltűnnek a webről, vagy ugye ingatlan hirdetések, vagy hogy valaki ugye akár részegen így egy blogbejegyzést, amit később nagyon megbán és törölné már a netről, de előtte még el lehet menteni. És az még nagyon fontos az Archive Today-nél, hogy ők próbálják kiszűrni ezeket az említett aktív elemeket, illetve skripteket, és ez igazából a kiberbiztonságot is szolgálja azért, hogy ezeken a beszűrődő programokon keresztül ne jöjjön be olyan vírusos fertőzés vagy ártó szándékú program, ami rombolna az archivált tartalomban is. Ugye erről még kevésbé volt szó, legalább a malware jelenségről, hogy ez is ugye kiberbiztonság szempontjából egy nagyon jelentős veszély, ami szintén a személyes archiválásnak a fontosságára utal rá. És akkor itt ugye vissza is lehet nézni oldalakat, például itt megpróbálhatunk magyar oldalra is keresni, hogy vannak-e mentések például a könyvtárintézetnek az oldaláról, és akkor ezt azért választottam ki, mert ezt a könyvtárosoknak szóló tanfolyamon is szoktuk ennek a szolgáltatásnak a használatát tanítani, meg ez az intézményi archiválásban is jól használható, és akkor itt ugye ki választatunk emberekkel De különböző tartalmak az, amiket elmentettünk velük, de itt lehet a dátumokból látni, hogy már jóval előtte is elkezdték magyarok használni például könyvtári figyelő cikkeknek, a könyvtári figyelő folyóiratban megjelent cikkeknek az elmentésére is ezt a szolgáltatást, és akkor itt lehet látni, hogy bármilyen személyes célra szépen el lehet menteni oldalakat, és akkor és ugye itt van, ilyen érdekes esetek is vannak, hogy itt van egy cím, és akkor itt van, hogy eredetileg mi volt a címe, miről lett átirányítva, és hogy voltaképpen ezt az internet archive-ban találta meg ez az archiváló szolgáltatás már nem az eredeti helyén, és onnan készített egy másolatot. Tehát még arra is képes ez az Archive Today, hogyha az élő weben nem találja meg azt az adott címen lévő tartalmat, akkor próbáljon utána menni az archive.org-on is, hogy ott nincs esetleg másolat, és akkor arról készít egy másolatot. És akkor itt bele is nézhetünk akár egy oldalba, itt ugye lehet látni, amivel beszéltem, hogy szépen letisztult módon mindenféle dinamikus elem, mondjuk ez eleve egy dinamikus elemeknek eléggé kiállévő oldal volt még annó, de például ebben a legújabb felületen már volt azért egy-két dinamikus elem, de ezek is kik kerülnek belőle, és így a tartalmakat nagyon szép átlátható módon el lehet menteni. Tehát az on-demand szolgáltatások közül ez egy nagyon jól használható, és ha valaki szeretne kisebb mennyiségű oldalakat személyes célra elmenteni, akkor nagyon tudom ajánlani ezt a szolgáltatást személyes célokkal történő mentésre is. És itt ugye fel lehet venni velük a kapcsolatot, a használatot egy külön fak segíti. És ugye, hogy miután egyre olcsóbbá válik a tárhely, ezzel is bűvészkednek, hogy így gyakorlatilag bármeddig megmarad az adott oldal, amiről másolat készül, de azért jobb, ha magunknak is lemedjük ezeket az oldalakat, amire szintén lehetőség van. És akkor itt szépen felsorolja, hogy pontosan milyen elemeket, a szöveges tartalmakat menti le, a képeket, a filmeknek a tartalmát, a JavaScript által előállított tartalmi és képi elemeket, illetve a 1024x768-ra méretig a képernyőképek screenshotokat is tudja kezelni, és akkor itt szépen mondja, hogy PDF-et viszont nem kezel, XML alapú tartalomszolgáltatásokat nem tud kezelni, illetve nem tartja megbízhatónak, például RSS hírcsatornák mentésége ez nem ajánlott, illetve ugye videó és hanganyagoknál is természetesen arra más eszközöket kell keresni, illetve még annak idején, amikor a flash divatos volt, arra is felhívták a figyelmet, hogy ilyen dinamikus programozási elveket, mint a flash például, ezzel nem lehet menteni. Na, és akkor most lennék amondó, hogy egy 10 perc szünetet tartsunk, és akkor utána megyünk tovább még a többi programnak a bemutatásával egy olyan másfél óra terjedelemben nagyjából, és akkor még ha esetleg valakiben szorulnak közben kérdések, akkor annak a megvitatására is lenne lehetőség, ha ez így megfelel a hallgatóságnak. Tehát akkor maradjunk abban, hogy most itt nálam 17:25 van, hogy 17:35-kor fogjuk folytatni a tutoriát, és akkor olyan 7 óra körülig próbálunk végezni. Akkor köszönöm a eddigi figyelmet, és 10 perc múlva találkozunk. Remélem, hogy a kicsi, de kitartó társaság itt marad velem, és végigköveti majd a második részt is. Köszönöm! Na. Akkor a 10 perc leteltével mindenkit üdvözlök újra. És akkor folytassuk. Az egyedi weboldalak mentésének különböző lehetőségeivel. Ugye Windows alatt a Chrome és Firefox böngészőkben az a legegyszerűbb, hogy a kontrolles gomb megnyomásával menthetjük el a gépünkre az éppen nézett weboldalt, vagy teljes egészében, vagy csak HTML fájlként. Ugye utóbbi esetben az a nagy hátrány, hogy a képek és az oldal egyéb elemei nem lesznek eltárolva, sőt a szövegnek a külalakja is adott esetben széteshet. Így sokkal célszerűbb a teljes formátumot választani, viszont ilyenkor arra kell figyelni, hogy egy önálló mappát hoz létre a Chrome, illetve a Firefox is egy adott file, hanem adott oldal neve, alulvonás files, vagy adott oldal neve, alulvonás elemei néven, és akkor ebben a mappában tárolja a HTML kiterjesztési file mellé a különböző honlap elemeket. Így ha egy másik eszközre akarjuk a mentést áttenni, vagy oda akarjuk adni valakinek a mentett verziót, akkor a HTML formátumú fájlt és a mappát azt egyben kell odaadni és kezelni. Ugye a másik megoldás, ha föltesszük ezt a Same Page VE nevű kiegészítőt, amit itt a oldalon is ajánlok, és akkor ezzel lehet megoldani ezt a funkciót. Itt erről a kiegészítőről van szó. Ha rákattintok, akkor vagy készít rögtön egy mentést, vagy ugye itt például kiírja, hogy milyen elemek vannak, amiket nem lehet menteni, és hogy miért nem. És akkor itt el tudom dönteni, hogy ezeknek a korlátozásoknak az ellenére is akarok-e mentést készíteni az oldalról, vagy sem. Tehát ez gyakorlatilag ugyan azt tudja, mint amit a Ctrl-S, csak nem billentyű kombinációkat nyomogatok, hanem fölteszek egy kiegészítőt, amivel meg lehet csinálni. Annyival több ez azért, hogy ha több fülem van megnyitva, mint például ebben az esetben is a Chrome-ban, akkor ki tudom választani, hogy melyik fülnek a tartalmát mentsem el. Ugye URL listákat lehet készíteni, meg lehet jeleníteni, ha már elmentettem oldalt az arra vonatkozó információkat, illetve a mentéseket is vissza lehet vonni. Na most minden ilyen kiegészítőnél azért azt meg kell jegyezni, hogy olyan biztonsági dolgok, tulajdonságok kapcsolódnak ehhez, ami például nem biztos, hogy jó. Itt most direkt hagytam így, ezt át fogom állítani, hogy például én azt nem akarom, hogy bárhol járok ezzel a böngészővel a webben, ez a kiegészítő korlátlanul olvasni és módosítani tudja a webhely adatokat, ezért itt azt érdemes beállítani, hogy amikor a bővítményre kattint. Szerintem, és akkor így nem kizárhatjuk azt, hogy bármi visszaélés történjen a fejlesztők által, hogy a fejlesztők olyan információkhoz jussanak hozzá, amihez egyébként semmi közük nincs. És ezek az adatbiztonsági szempontok, ezek minden az összes itt tárgyat kiegészítő használatánál azért hol többé, hol kevésbé, de eléggé felvetődnek. És akkor ide még mellékeltem egy ilyen leírást is a NetLab oldaláról, hogy ugyan Google Chrome-ban azt is meg tudjuk csinálni, hogy honlapról próbálunk készíteni egy PDF másolatot, és ezt a funkciót magyarázza el egy angol nyelvű videó, hogy kell pontosan csinálni. A következő az már, itt már áttérünk az oldalképkészítésre. A Nimbus Capture, aminek van egy saját weboldala, ezt mi intézményi szinten azért használjuk, mert a képernyőképkészítőnek egy nagyon fontos funkciója az, hogy amikor egy oldalról nem tudunk teljes értékű mentést készíteni, például valamilyen tartalomelem hiányzik, vagy szétesik a külalak, nem jelenik jól meg a design, akkor még mindig lehetőségünk van arra, hogy a Nimbus, illetve a hasonló képernyőképkészítő programoknak a segítségével az adott honlap webhely kezdőlapjáról készítsünk egy képet, és akkor ennek a segítségével már világos képet tudunk alkotni arról, hogy hogy nézett ki az adott honlap szolgáltatás eredetileg. Na most a Nimbusnak még van itt ugye szépen felsorolja, hogy milyen felhasználási lehetőségei vannak ennek a programnak, és amiben még a Nimbus nagyon jó, hogy amit itt mutat ez a kis animáció, ezt most élőben nem mutatom meg nagyon jól mutatja az animáció, mi ezt is napi szinten használjuk, hogy ha egy honlapnak a mérete, például ez is egy olyan honlap, hogy túlnyúlik a képernyő méreten. És akkor egyszerűen ez a program képes arra, hogy a scrollozást imitálja, és így szépen legöget az oldalnak az aljáig, és elkészíti az egész honlapról a képernyőképet. És ez egy nagyon fontos szolgáltatás. Más kérdés, hogy azt már csak nagyon szűk keretek között lehet beállítani, például, hogy hogyan működjön ez a scrollozás, hogy mennyi ideig várjon, milyen sebességgel csinálja. Igazából ezeknek a funkcióknak mindig ez a leggyengébb pontjuk, hogy nem lehet túl lassú, de nem lehet olyan gyors sem, hogy a gyorsasága miatt lényeges tartalomelemeket ne tudjon fölismerni, és ne tudjon elmenteni. És így az egész oldalról, vagy az oldalnak egy kijelölt részéről is lehet készíteni mentést, de képes arra a Nimbus, hogy amit a weben csinálunk, mondjuk akarunk készíteni egy oktató videót egy adott tartalom erőforrásnak a használatáról, és ott is föl tudja venni, hogy miket csinálunk a böngészőben, és akkor abból egy videót lehet készíteni. És akkor ezeket persze meg lehet szerkeszteni, mind a képeket, mind a videókat meg lehet osztani archívumba, el lehet helyezni, és akkor ugye ez is képes arra, hogyha egy felhasználói fiókkal bejelentkezik az ember, akkor eltárolja a felhőben egy bizonyos méretig a képeket, és akkor több különböző eszközön is hozzá lehet férni az eltárolt dolgokhoz. Tehát itt is bejön ugye a személyes archiválásnak az eleme, amit így mond az ismertető, hogy az információs káoszból ki kell keveredni egy rendezett munkahelyi környezettel, és ebben is segít ez a program, hogy így meg lehessen találni ezt a lehetőséget, és mondjuk itt ezt ki is lehet egy pillanatra próbálni, hogy itt rámegyek a Nimbusra, és akkor részben elég jól meg van magyarítva a felülete egyébként, ugye ki lehet választani, hogy az egy ablakon látható részét mentse az oldalnak, egy töredékét mentse az oldalból, kiválasztott területet. A kiválasztott területet úgy is lehet kiválasztani, hogy görgetek egy ideig, és úgy, vagy a teljes oldalt, vagy tegyen bele egy kis késleltetést, vagy magát a böngésző ablakot, vagy üres képernyőt rögzítsen, vagy videót rögzítsen. Én most azt mondom neki, hogy a teljes oldalt próbálja elmenteni. Ja, és akkor itt még ki lehet választani, hogy miután elkészül a kép, akkor utána az itt ebben a programban legyen szerkeszthető, vagy küldje át a Google Tag felhőszolgáltatásba, vagy mentés másként elmentsem a saját gépemre ezt az adott, és megírsam valamelyik másik programmal. Szóval egy nagyon sok oldalúan jól használható program ez igazából. Bocsánat, itt egy másikra kattintottam az előbb, és akkor azt mondom neki, most például, hogy teljes oldal, és akkor itt lehet látni, hogy szépen a scroll-lal megcsinálta a mentést erről az oldalról, és akkor így van egy nagyon jó képünk arról, hogy a mai napon hogyan nézett ki az OSK weboldalának a kezdő oldala. És ugye nekünk az intézményi archiválásnál igazából ezt a programot használjuk a képeknek az elkészítésére, amikor illetve ezt valamilyen mértékben lehet automatizálni is szerverre telepítve a böngészővel a kiegészítőt, de itt most a magánhasználatról beszélünk, és ez így egy nagyon hasznos eszköz tud lenni képernyőkép készítésre. És akkor tehát ez volt itt a Nimbus, amiről beszéltünk. És vannak más hasonló funkcionálitású programok is. Ezeknek a nagy hátránya a Nimbusszal szemben, hogy egyik sem ingyenes. Például a Snagit, amivel annak idején oktató videókat készítettünk, könyvtári katalógus használatra az OSK-ba például, de ez is egy nagyon jó képernyőrögzítő program, de ez inkább már arra jó, hogy weboldalakon tárolt tartalmaknak a használatát mutassa be, vagy illeszen mellé kommentár, de ha mondjuk egy olyan olyan narrációt akarunk csinálni, amiben mondjuk a saját fényképeinket magyarázzuk, vagy olyan tartalmunk van valamiből akarunk készíteni egy összeállítást, vagy több képből akarunk egy összeállítást készíteni, arra például ez az emlékeknek a mentésére, későbbi felidézésére nagyon jól használható, 15 napig ingyenes, és utána fizetni kell érte, de nem véletlenül ajánlják a dánok, mert hogy nagyon jól lehet ezzel is információkat rendezni, ugye itt ő azt mondja, hogy leírsz rengeteg e-mailt, helpdesk cikkeket írsz, meg tréning útmutatókat, tanárnyi dokumentációt gyártasz, és eljött olyan vizuális instrukciós környezetet lehet összeállítani, amiben ugye fölvesz az ember egy munkafolyamatot, mellé teszi a magyarázatot, és utána még mindenféle vizuális elemeket is hozzá tud magyarázatképpen, vagy akár szöveges elemeket is illeszteni mellé. Tehát ez egy picit része is a személyes webar kiválásnak, de nem is azért tettem bele, mert mindenképp az adott esetben segíteni tud nekünk, hogy egy rendezettebb saját információs környezetet alakítsunk ki. A másik, ami régebben teljesen ingyenes freeware volt, de sajnos már egy 3 éve ez is serveré vált, viszont mint lehet látni, azért nem drága egy lifetime licensznek a megszerzése. Ez a Fastone Capture, ami egy folyamatosan fejlődő program, ez is tudja ugyanazt, mint a Nimbus, hogy scrollozva föl tudja venni az egész honlapnak a tartalmát, de igazából annyival jobb a Nimbusnál, hogy itt sokkal jobban be lehet állítani azt, hogy pontosan a honlap vagy a felületnek mely részét akarja az ember fölvenni, szabad kézzel is beállíthat akár olyan régiókat, amiket ki akar jelölni felvételre, és ami még ki emeli, ugye ezzel is lehet persze rögzíteni azt videóban, amit épp csinál az ember a böngészés közben, még akár a egérnek a mozgását is lehet rögzíteni, meg ha videófájlokba kattint bele az ember. Tehát az ebből a szempontból is jó, de ami igazán kiemeli, még a többi közül is, hogy lehet választani aztán rengetegféle kimeneti formátumot. Elkészül egy felvétel, mondjuk egy fényképfelvétel, és akkor azt egy mozdulattal ki lehet tenni a vágólapra, be lehet tenni egy képszerkesztő programba, be lehet illeszteni a OneNote-ba, Word-be, Excel-be, PowerPoint-be, de arra is azt is meg tudjuk csinálni, hogy föltöltjük a saját weboldalunkra, vagy valamilyen tárhelyre az elkészült felvételt. És különböző ő maga a program is kínál különböző szerkesztő lehetőséget, alapszerkesztő lehetőségeket, és akkor itt lehet látni azokat a két formátumokat, amikkel együtt dolgozik. Az mondjuk érdekes, hogy a már eléggé eltűnőben lévő Windows Media Video formátumban rögzíti még mindig a videókat, amit már lassan nem lesz olyan szoftver, amivel vissza lehetne játszani, de viszont egy folyamatosan fejlesztett programról van szó, aminek egyre szofisztikáltabbak a képességeit lehet látni, hogy és archiválásra ugye külön jó az, hogy külön külső tárhelyre is el lehet az elkészített képeket, weboldalakkal elkészített képeket készíteni, tehát a nagyon sok színű egyedi mentések készíthetők, webes dokumentum elemekről, tehát mindenképpen lehet ennek is a használatát ajánlani, és igazából ez abban jobb, mint most már, abban emelkedik a Nimbus fölé, hogy sokkal aprólékosabban be lehet állítani a scrollozásnak a sebességét is, meg mindenféle késleltetési elemeket be lehet állítani, hogyha van mondjuk egy elem, ami előtt meg akar állni az ember, mit tudom én, pár másodpercig, mielőtt neki áll a mentésének, most már ezt is meg lehet oldani. Tehát egy és ha elindítja az ember itt, csendbe meghúzódik a sarokba. Nekem már lejárt a próba verzióm, azért nem tudom most itt élőbe ki bemutatni, és akkor megjelennek a különböző alap ezek az alapfunkciók, hogy milyen formátumú mentést akar készíteni az ember, ilyen kör alakba akar, vagy téglalap alakba akar felületeket kijelölni, vagy teljesen szabad kézzel, tehát és annotálni is lehet a mentett elemeket, ami ugyancsak ilyen különböző formában, vagy szövegdoboz formában, vagy ezekkel a különböző formákban, amit már elmentett az ember. Úgyhogy egy nagy képernyő mentésre ez egy nagyon jól használható kis program szintén. És akkor még a WebSnapper Pro-ról kell ejtenünk pár szót. Itt ugye én Windows alól tartom ezt a prezentációt, úgyhogy most nem tudom megmutatni ennek Macintos alatt a használatát. Ugye ez azt tudja, hogy egy egyszerű egér kattintással mindenféle ugye másolás beillesztési parancs, vagy mindenféle kijelölés nélkül azt a weboldalat, amit a böngésző betöltött, azt a böngészőből kimenti, és elmenti vagy képfájként, vagy vektor alapú PDF fájlban. És akkor ezt ugye ezt a képernyőképet ki lehet nyomtatni, megint csak el lehet küldeni e-mailbe, hozzá lehet csatolni felhőtárhelyhez. Szóval rengeteg mindent alapból, és ugye ennek is van egy kiegészítője, miután egy OSX alapú program, ez a Safarihoz csináltak kiegészítőt, és ezt is rendszeresen legalább olyan mértékig fejlesztik, hogy igazítják hozzá az egyre újabb és újabb Macintos verziókhoz. Olyan körülbelül 2 éve bővült funkciókkal. Nagyon jól le, ha valaki Macintos alatt akar képernyőképeket csinálni weboldalakkal, ez is egy nagyon jól használható eszköz. A dálok is így ebben a tutorialsban találtam erre rá, hogy ők is ajánlják melegen Macintos alapú gépeket a használatát. És akkor ezzel végig is tekintettük az EID weboldal készítői, illetve archiváló, illetve oldalkép készítő programokat, amiket a legegyszerűbben, legpraktikusabban lehet véleményem szerint használni. És akkor most áttérünk egy másik területre, a médiafájloknak a letöltésével. Na, itt ugye megint rengeteg különböző tényező az, ami befolyásolja a médiafájlok letöltését. Egyrészt ugye nagyon oda kell figyelnünk a szerzői jogokra, hogy itt tényleg saját személyes használatra a saját dolgainkat mentsünk le, még ez sem olyan egyszerű, mert hogy például itt említem ezt a Video Download Helper nevű programot, ami szépen beépül a, mind a Chrome-ba, mind a Firefox-ba, viszont az, és rengeteg minden videószolgáltatásról ilyen személyes videókat, amit esetleg feltöltöttünk, de már nincs meg, vagy más felhatalmaz minket rá, hogy letöltsük, jól le lehet tölteni, sőt a Firefox alatti verzióba még egy külön segédprogram is telepíthető, ami a böngészőtől függetlenül teszi lehetővé különböző típusú nem másolásvédett hangsúlyozom, hogy nem másolásvédett videostream anyagoknak a mentését, de amikor megjelent a YouTube-nak a prémium verziója, amiben beletette a Google a YouTube videóknak a mentési, archiválási lehetőségét, ezzel egy időben úgy módosította a Chrome kiegészítő felhasználói feltételeit, hogy senki nem készíthet olyan Chrome kiegészítőt, ami YouTube videó fájloknak az archiválására irányul. És ez egyetlen arról szó van, hogy most nem tudom már, hogy aktuálisan beletették-e, ugye van a Google Takeout, amiben ha van egy Google accountja az embernek, amivel Google fiókja magyarul az embernek, amivel használja a különböző Google alkalmazásokat, akkor ugye az abban tárolt személyes dolgokat egybe le lehet tölteni, vagy ki választja az ember, hogy miket akar letölteni, ezt is a takeout.google.com néven címen érhető el, ugye itt előbb be kell jelentkezni egy Google fiókba, és utána jön ki. És akkor elvileg még egy ideig az se volt elérhető, hogy ezen keresztül a saját YouTube fiókjának a tartalmát kimenthesse az ember. Most már tárgyalnak arról, hogy jól emlékszem, valahogy egyes régiókban már bevezették, hogy ki lehet, más régiókban már nem. És csak ugye azért tértem rá a Video Download Helpernél, mert ugye, mint sok más kiegészítő, ez is elérhető Firefox meg Chrome alá is, és a Firefox alatti verzióban lehet YouTube-ról menteni tartalmakat, a Chrome alatt futó verzióban viszont nem, mert hogy az beleütközne a Google-nek a felhasználási feltételeibe. Na most erre találtak ki ilyen nem böngészőbe beépülő programokat, amiket egyébként a nagy intézményi webarchívumok is használnak videóanyagok mentésére, mert hogy ez a nevéből ellentétben nem csak a YouTube-ról tudja anyagokat menteni, hanem rengeteg videótárhelyről, ahol gyakorlatilag az összes olyan tárhelyet ismeri a YouTube DL, ahova személyes videóanyagokat föl lehet menteni. És akkor innen archiválni lehet a tartalmakat. Ennek van egy olyan oldala, ahonnan magát a programot lehet letölteni, van ugye egy GitHub oldala, a programnak, illetve ugye ez a grafikus felület, ez a YouTube DL GUI, de emögött van a YouTube DL org-on a parancsoros felületi program, aminek ez a grafikus fény, ez voltaképpen egy területet ad, és akkor most megpróbálom megmutatni, hogy ez hogyan működik, meg milyen beállítási lehetőségei vannak, csak ahhoz előbb elindítom magát a programot, és akkor mindjárt meg fogom osztani önökkel a programnak a képernyő képét, remélhetőleg itt a Teams-ben, vagy ha az nem, de megy. Igen, szépen. Ez az. Na, szóval itt vagyunk ezen a YouTube DL grafikus felületen, ami a videóanyagok az egyik legjobban használható program. Itt egyszerűen megadjuk azt az URL-t, ahonnan az adott videóanyagot le akarjuk archiválni, megadjuk azt, hogy hova akarunk menteni, és akkor itt be lehet állítani különböző olyan ki, illetve itt nem a kimenetet, hanem ha tudjuk, hogy milyen típusú videó formátumról van szó, akkor azzal tudjuk a letöltés munkáját segíteni, hogy itt ezt pontosan megadjuk. De általában ezt elég alapértelmezetre állítani, mert elég jól felismeri és be tudja adni. Tehát természetesen itt is arról van szó, hogy csak is másolásvédelem nélküli, tehát nyilvánosan megosztott és szolgáltatott videóanyagoknak a mentessége lehet használni. Ugye be lehet állítani az oldalnak, sajnos ez magyarul nem tud. És akkor itt FileName formátumot is be lehet állítani itt már, hogy hogy milyen kimeneti videó és audio formátumban dolgozzon, illetve itt azt is beállíthatja az ember, hogy milyen videót ismerjen föl, fogadjon el a letöltéshez. Be lehet állítani, hogy konvertálja át mindenképpen MP4 formátumba a fájlokat, vagy tartsa meg az eredeti formátumot, hogy arra is lehetőség van, hogy kinyerjük külön egy videófájlból az audiósávot, hogy képernyőképet illesszünk bele az audiósávba, hogy mégis miből készült az adott hangfelvétel, metaadatokat illeszthetünk bele a felvételekbe, és azt is beállíthatjuk, hogy milyen minőségbe vegyük fel, magas, közép, alacsony minőségbe a hangot. Tehát ez kép- és hangrögzítésre egyaránt képes, és akkor itt külön be tudjuk állítani azt, hogy ha feliratos forgásról van szó, akkor minden feliratot próbáljon letölteni, vagy egyáltalán ne próbáljon feliratot letölteni, vagy adott nyelvekre próbáljon feliratot szűrni. És itt van egy olyan lehetőség, ami egy érdekesség, hogyha ha nem másolásvédett a videóanyag, viszont egy nem nyilvánosan elérhető szerveren van rajta, akkor itt megadhatjuk az autentikációs adatokat, sőt, ha az egyedi videófájl jelszóval van bevédve, de egyébként nem másolásvédett, akkor a videó passwordot is megadhatjuk, és megpróbálja leírni, illetve a hálózati beállításokon is és finomíthatunk, hogy mondjuk milyen proxy szervert akarunk használni, vagy hogyha ha mondjuk a videó elérése adott böngésző típushoz, verzióhoz van kötve, vagy hogy adott oldalról érkezhet csak a forgalomnak, akkor itt meg a letöltéssel, akkor itt megadhatjuk a referert is. Szóval egy elég széles körben, és akkor itt érünk el ahhoz, hogy ugye ez alapvetően egy grafikus felülete az a parancsoros programnak, amiben még ezernyi beállítás van, és akkor itt a grafikus felületen is lehetőségünk van arra, hogy ha valami speciálisabb be akarunk parancsorosan állítani, akkor itt meg tudjuk tenni a felvételhez, és akkor ezután lehet magát a felvételt indítani. Tehát ez a YouTube DL, amit az említett, ugye a videó downloader meg úgy viselkedik, hogy az nem önálló program, mint a YouTube DL, hanem a böngészőbe épül bele. És amit az ember videót futtat, azt próbálja meg elkapni, és lementeni a saját gépre több-kevesebb sikerrel. Mostanában inkább már a YouTube DL-t szokták használni a videó download helyett. És ha olyan oldalról van szó, amit kifejezetten támogat a YouTube DL, már pedig a legtöbb videó megosztó oldal az ilyen, akkor én is inkább ennek a használatát javasolnám. Akkor persze vannak olyan kiegészítők is, amik kifejezetten a honlapokban lévő kép anyagnak a letöltését tudják segíteni, ilyen például az Image Downloader, vagy a Download All Images. Ezek is egy elég egyszerű interfésszel bírnak. És abban tér el a különböző funkcionalitás, hogy valamelyik egyenként próbálja lementeni a képeket a honlapokból, a másik pedig összefűzi a képeket egy tömörített zipfájba, és úgy menti, vagy az Image Downloaderbe például be lehet állítani a letöltendő képeknek a maximális méretét, szűrni lehet őket URL szerint, cím szerint. Azt is kérhetjük, hogy a linkekkel hivatkozott képeket is töltse le, tehát hogy ne csak az adott oldalon lévő képeket töltse le, hanem azokat is, amire az adott oldalról hivatkoznak. Ez egy nagyon fontos plusz funkciója az Image Downloadernek. A Download All Images, amit eredetileg Firefox alá fejlesztettél, de most már Firefox és Chrome alá egyaránt elérhető, az lehet még több lehetőséget kínál. Itt mondtam azt ugye, hogy ha összes képet eleve be tudja tenni egy zip csomagba, vagy ez már arra is képes, tehát ez már egy komoly webarchiválási képességgel bíró program, ha úgy tetszik, hogy egy honlapon belül, webhelyen belül három szintig is követni tudja a linkeket. Tehát ha elindulunk a kezdő oldaltól, akkor a kezdő oldaltól három hivatkozásnyi távolságra, mélységnyi távolságra is be tudja gyűjteni a képeket, de viszont az ilyen beállításokkal viszont nagyon csinyán kell bánni, mert egyetlen kattintással, ha ezt beállítja az ember, akár több ezer fájlt is le tudunk tölteni annak a mindenféle időbeli, meg tárhelybeli következményeivel együtt. Úgyhogy azért érdemes nagyon pontosan beállítani a szűrő feltételeket. Ennek kapcsán ugye itt lehet látni ez a download images kiegészítő, amire ha itt rányomok, akkor szépen elkészítette a másolatát ennek az oldalnak. És akkor itt van, és ugye itt még ilyeneket is tud a download images, hogy meg lehet osztani egy mozdulattal közösségi médián is az elmentett képeket. Ugye itt is be lehet állítani, amit igen csak ajánlott, hogy hogyan módosíthatja a webhely adatokat, illetve olvashatja ki. És akkor itt van a másik program, a Download Images, illetve ezt mutattam most, és akkor itt van mellette az Image Downloader, aminek egy elég részletes beállítási listáját látjuk itt a kiegészítve, hogy ugye be lehet állítani azt is, hogy az URL szövegdobozt mutassa-e, vagy az Open, vagy a Download üzenetet mutassa-e, és illetve gombokat mutasson, amik adott esetben a böngészőben meg tudnak jelenni az egyes képek, és akkor itt képek méretét is be lehet állítani. Úgyhogy akár tömeges átnevezést is lehet kezdeményezni egy jól paraméterezhető programról van szó. És és ugye itt látjuk, hogy ezek az oldalmentő programok, ezek pedig nem, igazából nem teljes oldalt mentenek, bár ugye ez a Download Images erre is képes, hanem igazából a képeket mentik ki az adott honlapokból. Személyes archiválásnál erre is nagyon sokszor szükség lehet, hogy van egy-egy kép, ami más tartalomban van beágyazva, de minket ábrázol, vagy mi készítettük, és akkor ezekkel ezt jól meg lehet oldani. És akkor jön még egy nagy falat, a weboldalak tömeges letöltését segítő programok. Hát ezek igazából megint csak az a helyzet, hogy egyszerre, sőt, inkább tartozik néhány közülük a intézményi webarchiválás körébe, de ugyanakkor nagyon hasznosak a személyes webarchiválás kapcsán is. Itt elsősorban a HT-tracket lehet megemlíteni, ami fájrendszerbe ment, egy rendkívül egyszerűen működő, jól paraméterezhető program. Ennek a működését egyébként a múlt évben bemutattam az intézményi webarchiválásról szóló tutoriálon, és akkor most ezt is elindítom, és utána átváltok a képernyő megosztásnál, és akkor, ha minden jól megy, akkor lehet látni. Igen, ez az. Ha valaki valamit nem lát, vagy valami gondfülel lenne a megjelenítéssel, akkor chatben, vagy ezzel a felemelt kéz funkcióval nyugodtan jelezzenek vissza, de elég sokszor leteszteltem, előtte ez elég jól szokott működni. Szóval, ha elindítjuk a HTTP programot, akkor ugye azt be tudjuk állítani, hogy hova mentsünk. Egy új projektet indítunk itt el, és akkor a projektnek adunk egy nevet, például legyen az a neve, hogy WebArchivum. Most mentést nem fogok csinálni, csak végigmutatom, hogy milyen lépésekkel kell. Itt ha már vannak projektkategóriák, akkor azt is meg tudnánk csinálni, és akkor itt meg tudjuk adni, hogy hova ments el a fájlrendszerben a letöltött anyagot. Ugye itt alapértelmezetten a C letöltött weblapok mappa van erre megadva, és akkor rengeteg minden meg lehet adni, nagyon jól paraméterezhető ez a program. Itt például meg lehet azt csinálni, hogy az egész webhely töltse le, vagy csak csináljon egy tesztet, hogy mennyire lehet letölteni, megszakadt letöltést is tudunk folytatni, vagy munkafolyamatot frissíteni, hogy próbálja az önálló fájlokat letölteni, ne magát a webhelyet, csak azokat a fájlokat, amiből a webhely áll, úgy próbáljon tölteni, tehát általában a webhelyek letöltését szoktuk előtérbe helyezni, és akkor itt is még rengeteg mindent be lehet állítani, hogy lehet szűrni tartalomtípus szerint, hogy mit próbáljon menteni, meg lehet adni, hogy milyen böngészőnek adja ki magát a robot, ami végzi ezt a mentést, akkor mindenféle indexelési beállításokat lehet tenni. Ha a proxy szerveren keresztül akarjuk az aratást végezni, akkor azt is meg lehet csinálni. Akkor nagyon fontos, hogy a korlátozások, hogy itt lehet megadni, hogy maximum milyen mélységig mentsük az adott honlapnak a tartalmát, tehát hogy hány kattintás távolságra menjen el a kezdő oldaltól. A külső mélység az azt jelenti, hogy ha van külső hivatkozás ugye az oldalon, ami teljesen természetes egy weboldal esetében, különben nem is lenne megtalálható, ha nem mutatnának rá hivatkozások, meg ő nem mutatna ki, akkor hogy hány link távolságra mehet el más doménre, más weboldalra a program, akkor mérethatárokat be lehet állítani. Be lehet állítani azt is, hogy maximum mennyi ideig dolgozzon, be lehet állítani az átviteli sebességet, az, hogy maximum mennyi hivatkozást töltsön le, csatlakozás per másodperc beállítás. Szóval nagyon aprólékosan be lehet állítani egy-egy oldalnak a mentését, és akkor még itt van ez a csak szakembereknek funkció, ahol még külön szabályokat meg lehet adni. És akkor, ha ezt itt megadja az ember, mondjuk itt legyen most a jó. Wozniacka nevét, azt most úgyse fogjuk végigfuttatni. És akkor itt be lehet állítani a kapcsolat tulajdonságokat, és akkor itt ugye be tudom állítani azt is, hogy használok-e a távoli kapcsolatot, mondjuk VPN-t a mentéshez, vagy sem. Ugye ez akkor érdekes, ha mondjuk olyan anyagot akarok menteni, ami mondjuk csak egy adott országból érhető IP cím korlátozás alá esik. Ilyen is előfordulhat, bármi előfordulhat, hogy így dolgozik mondjuk egy szolgáltatás, hogy csak Magyarországból, vagy csak Ausztriából, Németországból érhető el, ez se akadály ennek a programnak. És akkor itt a végén meg tudom csinálni azt is, hogy csak a beállításokat mentem, de nem indítom el a letöltést. Ha ezt nem x-elem be, akkor a befejezésre kattintva elég a letöltés, és abban a megjelölt mappában szépen le fogja tölteni azt a oldalt, amit kijelöltünk. Ugye itt egy korábbi példánál látszik, hogy a régi webarchívum kísérleti oldalról a bibliográfiát töltöttük le, és hogy itt ugye fájlrendszerbe tölti le az anyagokat, csinál egy index.html fájlt, ugye itt és akkor a különböző formai és tartalmi elemeket tölti le még mellé egy könyvtár struktúrába, és ha erre rákattint az ember, akkor böngészőben itt megjelenik a mentett anyag. De innen már tovább nem fogunk jutni, illetve még egy link távolsága jutunk, mert azt megadtuk neki, hogy egy link távolsága elmehet, de például itt már ennél tovább, illetve három link távolságot adtunk meg, de például külső linkekkel már nem fog elmenni. Tehát ezekkel hiába kattintanék, már nem megy el. És akkor így szépen egy egyszerű böngésző segítségével vissza lehet nézni a lementett tartalmakat. Ez a saját kombböngészőm volt itt, amit most be is zártam. De ennek most nem is lett úgyse megosztva a képernyője. Szóval az a lényeg, hogy ha rákattint az ember az index HTML-re, akkor az alapértelmezett böngészővel megnyitja a weboldalt, és akkor a Windows alapértelmezett böngészővel, és akkor meg lehet nézni, hogy mit mentettünk el. Még egyszer akkor meg is mutatom úgy, hogy módosítom a beállításait a megosztásnak. És akkor itt lehet most látni, hogy itt megjelent ez a webarchiválás válogatott bibliográfia, amit még 2019-ben mentettünk próbaképpen HTTP-kkel. És akkor, ha ide jövök, akkor két link távolságig, mélységig mentettük le, tehát itt vannak a bibliográfiai tételek, és ha erre rákattintok, akkor még itt bejön ez a tétel, de például kifelé már nem engedtük a robotot, tehát hiába kattintok rá erre az epás linkre, ott már archivált példányt nem fog behozni, csak az élő példányt hozza be. Szóval ez így néz ki. És akkor megyünk tovább. Még, tehát ez a legegyszerűbben használható program. Aztán van a vél, aminek a használatát most nem tudom, nem fogom bemutatni, mert egy nagyon összetett és nagyon lassan leinduló program. Ez igazából egy olyan programcsomag, amiben benne van a robotokat irányító Heritrix nevű program, a Arató robotokat irányító Heritrix nevű program, illetve egy olyan keretrendszer, amivel már úgynevezett töbörített archívállományba, VARC fájlokba tudunk lementeni anyagot. Ezt ugyan személyes archiválásra lehet használni, de ha valaki robottal akar aratni személyes használatra, akkor ki lehet próbálni, megadtam a linkjét, hogy sokkal jobban működik Linux meg Macintosh alatt egyébként, mint Windowsban, meg sűrűbben is frissítik a verzióit. De amit érdemes kipróbálni, ez a WebRecorder család, programcsalád. A WebRecorder, amit most már igazából átneveztek egy pár hete Conifer-ré. Ez voltak éppen olyan, mint egy online videómagnó, ami vel föl lehet venni honlapokat, illetve ez már az új WebRecorder-nek a honlapja, ami a letöltési, hanem ha beírom azt, hogy Conifer, akkor ennek nem tettem be a linkjét a gyűjteménybe, még azt pótolni fogom. Akkor itt megkapjuk a szolgáltatásnak a kezdő oldalát. Tehát ez az a szolgáltatás, ahol egy ingyenes accountot lehet csinálni, itt fel is hívják a figyelmet a névváltozásra, és akkor, ha belép az ember, akkor utána szépen van 5 giga saját tárhelye, és tud menteni, megjelenik egy virtuális böngésző, tehát egy böngésző a böngészőben, ott megkeresi azt a tartalmat, amit el akar menteni, és akkor az a rendszer megpróbálja elmenteni neki, egészen 5 gigabyte mértékig dolgozhat vele, és akkor ezeket a tartalmakat ki is menteti a saját gépére, és archiválhatja, illetve de itt még ugye az is felvetődik kérdésként, hogy mivel lehet ezeket visszanézni, ugye itt ezért vettem külön kategóriába, hogy az archivált tartalmakat a tömörített archívfájlokban, nem fájlrendszerben archivált tartalmaknál ugye külön programok kellenek ahhoz, hogy vissza tudja nézni az anyagokat az ember. Ebből a legelterjedtebb az a Replay Web Page, ami egy vadonatúj program pár hete jelent meg, ami igazából a WebRecorder playernek lesz az utóda. Ugye a WebRecorder az, ami a rögzítést végezte, és akkor ugye eredetleg ez a szolgáltatás volt, hogy mindenkinek van 5 giga tárhelye, online szépen letölti a felhőbe az ember a tartalmait, és akkor azt utána áthozza a saját gépére, vagy szerverére. De egyre inkább felmerült az az igény, hogy csináljanak egy letölthető programot, a WebRecorder desktopot, és inkább ennek a használatát mutatnám meg, ezt elkészítették mind Windows, mind Linux, mind Macintosh alá, és akkor most megpróbálom ezt is elindítani, és ugye ez igazából csak annyiba különbözik a webes verzióból, hogy nem a felhőbe fut az alkalmazás, hanem az embernek a saját gépén. Ezt általában például közösségi média tartalmaknak a mentésére szokták használni, de az a probléma, hogy a közösségi média felületeknek a fejlesztői olyan gyorsan változtatják a felületeknek a kódjait, hogy azzal a programnak a fejlesztője egyszerűen nem tud lépést tartani. A múlt héten tartott egy webináriumot ebbe a témába, hogy egy fejlesztői csapatot kellene létrehozni, ami folyamatosan felügyeli ezeket a változásokat, mert különben képtelenség lépést tartani. De egyébként egyedi oldalaknak a mentéséhez, személyes archiválás céljára ez a program, ez nagyon jól felhasználható. Windows alatt picit lassabban indul, azért húzom itt kicsit a időt, de amint el fog indulni, mert egy külön adatbázis kezelő tartozik hozzá, ami egy külön webszervert indít, de most már elindult, úgyhogy megint átváltok a megosztásban, és akkor megmutatom ennek a működését. Szóval itt van a web recorder, amit a megjelölt helyről, a linkgyűjteményben megjelölt helyről le lehet tölteni, és ha föltelepítettük, akkor itt meg tudjuk adni, hogy milyen URL-t akarunk letölteni, milyen URL-szartoló honlapot akarunk letölteni. Itt már mi csináltunk gyűjteményeket, például a Trianonnal kapcsolatos tematikus honlapok gyűjtésére használtuk ezt a programot, és akkor itt látszik, hogy van egy alapértelmezett gyűjtemény, amiben alig van valami, és van a Trianon gyűjtemény, amiben már majdnem 2 gigányi anyagot összegyűjtöttünk, és akkor itt még néhány beállítást lehet tenni, de ezeket igazából nem nagyon szoktuk használni, annyi az egész, hogy beírja az ember ide, hogy milyen mentést akar csinálni, melyik gyűjteménybe, most mondjuk azt mondjuk, hogy a defaultba, és azt mondjuk, hogy és akkor azt mondjuk neki, hogy start capture, és indítsa a felvételt, és itt látni, hogy olyan az egész, mint végel a videómatló, hogy amit egy böngésző megjelenik, és amit a böngésző lát, azt megpróbálja elbenteni. Na hát, ez megint a szélszámítógép visszautasította a kapcsolatot. Hát ez furcsa. Akkor a sima OSK-nak a kezdő oldalát próbáljuk meg lementeni. Mint példát. Akkor most ezt itt leállítjuk. Ez itt sikertelen volt. Hát Windows alatt ez egy kevésbé kiforgott program, néha képes teljesen lefagyni, de minden esetre lehetett látni, hogy hogyan működik a dolog, és ráadásul van még egy autopilot funkciója, amit ha bekapcsol az ember, akkor meg azt lehet megpróbálni vele, automatikusan elkezd scrollozni, és akkor például közösségi média felületnél elvileg meg tudná azt csinálni, hogy egész sokáig időben visszamentve lement mondjuk egy Facebook oldalt, de sajnos az esetek többségében ez maximum 1-2 napra megy vissza, mert úgy van beállítva az algoritmusa a Facebooknak, hogy fölismeri ezt az automatikus szkódozást valahogy, és illetve egy idő után maga a webrecorder az, ami belefárad az állandó lefele szkódozásba, úgymond, és ahogy gyűjti be az újabb és újabb adatmennyiséget, egy idő után megáll, és nem akarja tovább csinálni a feladatát, de például erre, hogy egy-egy oldalt lementsen az ember tematikusan, ami őt érdekli, vagy a saját oldala el akarja menteni, erre a webrecorderet nagyon jól lehet használni. És ha esetleg valakinek van olyan tapasztalata, vagy lehetősége, hogy Linux vagy Macintos alól dolgozzon, ott sokkal kevésbé fagy le, és sokkal jobban lehet használni a programot. Hát ez ilyen mindig előfordulhat sajnos, és akkor megmutatom, hogy ez a lementett archivált anyagoknak a visszanézése az hogyan működik. Most először megmutatom a régebbi visszanéző programot, a WebRecorder Player-t, aminek az utódául szánják majd a replay webpage-et. Tehát ha már elmentettük, tehát vagy véle, vagy WebRecorder-rel, nem fájlrendszerben, mint a HTTP-kkel, hanem ilyen tömörített WAG fájlokba az anyagot, akkor ez arra képes, hogy ezeket a fájlokat kiolvassa, és abból megjelenítse az oldalaknak a tartalmát, és akkor itt vannak mintául fájlok, mondjuk kiválasztjuk ezt a WAG fájlt, és akkor most ezzel elkezdi feldolgozni. Ilyenkor elemzi ki, hogy milyen szerkezete, milyen tartalmi elemei vannak, ki tömöríti, indexeli, és utána megjeleníti az archivált tartalmat. Ugye itt ez annyiból nem annyira jó, mint a másik, hogy itt oldalakat nem jelenít meg egy kezdő oldalt, hanem nekem saját magamnak kell megkeresnem. Itt igazából ez a kezdő oldal, amit a Trianon 100 kapcsán kerestünk oldalt, és ezt szeretném én megjeleníteni. És akkor megint ugye a puding próbálja az evés, hogy kipróbáltam ezeket mind, de most ezt nagyon nem akarja. De most csak egy picit lassan dolgozik, de azért csak megjelent. És akkor itt a mindenféle felugró figyelmeztetésekkel mindennel együtt. Igazából ugye a WebRecorder-rel, a WebRecorder desktoppal, amit mutattam, csináltunk egy mentést, és akkor azt ezzel a programmal szépen vissza lehet nézni, hogy hogyan sikerült. Itt ugye szerencsénk van, hogy képanyaggal, mindennel együtt egy egész szép mentés jött össze erről az oldalról. De viszont volt olyan elem, látják, ami ilyen ami egy Google hirdetés volt persze, amit nem töltött le, és próbálja, nem mindig sikerül neki, de próbálja a videókat is letölteni, például ezt a hirdetős videót ezt le tudta tölteni, amit azon nem tudok állítani a webrecorderbe, hogy csak egyes videókat töltsön le, hanem vagy mind, vagy semmit. És akkor itt lehet látni, hogy szépen megjeleníti az oldalt. Sőt, még ezeket a tényleg a felugró elemeket is. Jó, akkor most ezt bezártuk, és megmutatom a másik programot, az az igazság, hogy egy jóval kiforrottabb, egy 3 hete bejelentett program. Amit egyébként a Windows alapból nem is akar engedni futni, hanem külön engedélyezni kell a futását. És akkor most megint megosztom az asztalon a, tehát ő a Replay webpage nevű program, és akkor itt ugye megint ki kell választani azt a workfile-t, amit meg akarunk jeleníteni. Itt csak nagyon egyszerű teszteket csináltunk, amikor ugye kitört az indexel kapcsolatos botrány, akkor csináltunk megnéztük, hogy a kezdő oldalról a WebRecorder, illetve egy másik program, amit Browsernek hívnak, és személyes webarchiválásra nem nagyon lehet használni, mert ahhoz túl bonyolult a működése, meg Linux alap fut, meg szerver alapon kell indítani, konfigurálni. De mindesetre elkészítettünk vele egy mentést, és vissza akartuk nézni. És még a két különböző félreképpen néztük vissza, meg ez a C megható, ez egy SSD-n van, a D megható, meg egy normál Winchester-en, és arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen gyorsan adja vissza az archivált anyagot, és akkor most mondjuk erre rákattintunk, és akkor betölti az anyagot, itt is kapunk egy listát, és akkor itt ugye a hirdetésekkel, mindennel együtt itt van ez a oldal, de azért tudunk szűrni, hogy például csak HTML oldalt, csak képeket, vagy audio-videó anyagot, vagy mindent jelenítsen meg, és akkor itt mutatja a tartalomtípust, hogy mikor lett, hogy mi lett az archiválásnak az eredménye, és akkor így itt ha egy-egy elemre rákattintunk, akkor meg is mutatja. Itt ugye rengeteg hirdetési elem van az elején, amit levette voltak éppeni. Szóval itt is mutatja, hogy mennyire nehéz ez az egész archiválás, hogy olyan szerkezetű egy weboldal, hogy már a sallang az teljesen háttérbe szorítja a voltak éppeni tartalmat, és rendkívül nehéz megtalálni. Tehát igazából még ebben fejlődhetne, és de ha most azt mondom, hogy replay, akkor megpróbálja ha arról az oldalról vannak anyagok, akkor megpróbálja visszajátszani nekem, hogy onnan mit mentett el. És miután ez az indexről készült, ezért itt szépen, tehát ez ennyivel jobb, mint a WebRecorder, hogy nem kell a különböző erőforrások között keresgélni, hanem ha tudja az ember, hogy melyik oldalról készítette a mentést, akkor itt egyszerűen megadja, hogy index hú, és akkor itt ez itt szépen kijön. Mondjuk vannak hiányosságai, mert például ami több link távolság, megadtuk neki, hogy mettől meddig készült oldalakat, tartalmakat mentsen le az Arató programba, de oda is linkeket tesz, ami nem esik bele ebbe a kategóriába, és akkor teljesen másfele visz el. Például itt a soros képére kattintva, a cikk képére kattintva egy teljesen másfajta tartalom jön be. Szóval még vannak gyerekbetegségei a programnak, mert ilyenkor hibaüzenetet kellene adnia, és nem egy másik fajta tartalmat kihozni. De amit például az napi friss hírek, azokat tökéletesen betölti, visszanézhetővé teszi, és nagyon gyors. Sokkal gyorsabb, mint a webrecorder. Így ez egy nagyon jól használható visszanéző program, és ennek a használata javasolt most már inkább, mint a webrecorder, és teljesen föl is fogja váltani ugyanazok a fejlesztői, itt van ugye a logója a webrecordernek. Tehát ezzel ez így néz ki. És akkor még gyorsan elmondok pár dolgot, ami fontos, de igazából ezeket már kevésbé tudom mutogatni, azért hagytam a végére. Ugye az e-mail archiválásnál van ez a Mailstore Home nevű program, ami a magánhasználatra teljesen ingyenes. Ez azért jó, mert együtt tud működni az összes ismert mind e-mail kliens programmal, mind online e-mail szolgáltatásokkal, mint például az Outlook online, vagy a Gmail, az Office 365-ben beépült Outlook, és lehetővé teszi a saját leveleinknek az archiválását többféle formátumba. De ezzel én nem elégedtem meg, hanem betettem még itt különböző útmutatókat önöknek arra, hogy a Thunderbird levelező programból, hogy lehet a legegyszerűbben a saját leveleinket archiválni mindenféle kiegészítő nélkül, meg hogy hogyan lehet egy import-export kiegészítőt betenni Thunderbird alá, ami még inkább meg tudja könnyíteni a dolgunkat. Meg találtam egy olyan cikket a Mozilla alapítványnak az oldalán, ami egy elég széles áttekintést ad arról pontosan, hogy a saját e-mailjeinket milyen módszerekkel, benne van a Mailstore Home is, benne vannak kiegészítők, meg elég sok más lehetőség, és itt képekkel is magyarázza, hogy néhol, hogy hogyan lehet PDF-be konvertálni e-mail szövegeket. Szóval elég sok mindent nyújt hasznos tanácsként. És akkor van még ez az Mbox to Outlook program, ami szépen egy konverziós eszköz, ami az Mbox formátumú postafiókokból konvertálját Outlook formátumú adatokká a postafiókunknak a tartalmát. Ha valaki mondjuk Thunderbirdből akar költözni, vagy régi Eudora programból Outlookba, annak ez egy nagyon jó választás lehet. Tehát nem csak arról van szó, hogy elmentjük saját magunknak a dolgokat, hanem ha új szolgáltatóhoz kell átmennünk, mondjuk, akkor az átjárhatóságot is biztosítani kell. Ráadásul ez ugye a fájlok tartalmát például PDF-be is ki tudja menteni, tehát nem csak nem csak konverziós eszköz, hanem más funkciókat is jól el tud látni, és akkor még megmutatom azért a Mailstorm-nak a kezelőt, mert szerintem az e-mail mentésnek, a saját célú e-mail mentésnek ez a koronázatlan királya, ez a program, és teljesen ingyenes, együttműködik mindenfajta POP3 vagy IMAP postafiókkal, az összes Outlook verzióval, az internetes levelező fiókokkal, mint például a Gmail vagy a Yahoo Mail, tehát a mindenféle szerver alapú szolgáltatásokra, mint a Microsoft 365, most már átnevezték Office 365-ről, meg a különböző Exchange szerverekkel, és akkor ez kifejezetten arra jó, hogy esetleg sérült fájlok, hogy e-mailek ugye el tudnak tűnni a nem teljes adatmentések, amikor ilyen adatfájlokba, inboxba vagy PST-be mentünk ki, ezek is meg tudnak sérülni, konverzió alatt mindenféle technikai problémák léphetnek fel. Ez a program meg épp arra jó, hogy saját otthoni archiválási használatra biztonsággal el tudja menteni az ember magának a postafiók tartalmát, és azt aztán el tudja tenni bármilyen adathordozóra. Ráadásul maga a program az nem is kell akár telepíteni, elfér egy USB drive-on, vagy hordozható programként, mint ahogy a Chrome-nak is van ugye ilyen verziója, amit nem kell telepíteni, hanem csak hordozható programként föltesz az ember, és akkor csak azt állítja be rajta, ami épp egy tutoriálhoz kell például, tehát magával tudja az ember ezt a programot vinni egy pendrive-on bárhova, és ha mondjuk ismerősnek kell segítséget nyújtani a adatainak a mentésébe, akkor ezt is, és a visszaállítás is nagyon jól menedzselhető vele a mentett tartalmakból, a archívumból való visszaállítás. A e-mailek archiválásáról röviden ennyit, és akkor, amit említettem, hogy minden egyes szolgáltatásnak már ebbe most nem fogok nagyon bevonulni, azért tettem ide a linkeket, hogy lehessen látni, hogy hogyan lehet személyes adatokat kinyerni hivatalos formában Facebookról, Twitterről, Instagramról, a Google Takeout-nak a segítségével. Akkor vannak külön fizetős programok arra, hogy a kommenteket ki tud nyerni mondjuk Instagramból, vagy ez az Export Comments nevű, ezt még gyorsan megmutatom, online szolgáltatás, ami az ingyenes verzióban 100 kommentet tud egyszerre kimenteni, meg kell adni egy bejegyzésnek a címét, ami alatt kommentek sorakoznak, és akkor azt egy CSV táblázat fájlba a kommenteket kimenti, ugye beágyazott kommentekkel, vagy anélkül, és akkor ha meg az ember rendszeresen akarja mondjuk a saját oldalainak a kommentjeit archiválni, akkor meg elő kell fizetni a csomaggal, és akkor még több lehetősége van. Erre egy ilyen hasonló program csak kifejezetten az Instagramra optimalizálva érhető el az Exportgram. Szóval nem is program, hanem ez egy szolgáltatás, online szolgáltatás, ami szintén egy bizonyos pontig ingyenes, aztán ha nagyobb mennyiségű adatot akarunk ki nyerni, akkor már fizetőssé válik, és akkor még föltüntettem néhány olyan programot, amiket az Android, illetve iOS operációs rendszerekben, mobiltelefonokon, illetve táblagépeken lehet használni. Ugye itt is előkerül a Pakit, amit mondtam, vannak olyan általános file managerek, ez az utolsó kettő az Androidnál, a GetDemoLenny File Downloader, meg az IDM Download Manager, amik kifejezetten fájlokat mentenek le a netről, de a Save Web Page, a Free Archive, meg a Save as Web Archive, ezek kifejezetten webarchiválás funkcionalitással bíró programok, illetve az Internet Archive-nak is van egy saját programja, ami elérhető mind Android, mind iOS alá. A Documents by Review iOS alatt az nagyon hasonló, mint a Packet, hogy rengeteg forrásból össze lehet gyűjteni dolgokat, és el tudja az ember egy fiókba tárolni. Ami még különleges, az iRetro, ami iOS operációs rendszer alatt, tehát iPad vagy iPhone eszközökön egyfajta retro webböngészőt nyit meg, amivel itt van is egy képernyőkép róla, hogy néz ez ki. Visszamehet az ember a múltba, és megnézheti, hogy egy adott oldal az milyen böngésző felületeken hogy nézett volna ki annó 10 vagy 15 évvel, vagy 20-25 évvel ezelőtt, amikor Facebook ugye még nem is létezett, de itt lehet látni szépen, hogy néztek ki ezek a régi böngészők. Lehet egy utazást tenni a múltba, meg azt is meg lehet nézni, hogy a Facebook vagy a Yahoo hogy nézett ki 10 vagy 15 évvel ezelőtt az Internet Archive Web Machine-jének a segítségével. Tehát ez egy ilyen kettős játék, hogy meg lehet nézni, hogy milyen volt a régi böngészők felülete egyrészt, másrészt meg a régi archivált oldalakat is meg lehet nézni vele az Internet Archive-nak a gyűjteményéből. Hát én itt tényleg nagyon röviden így, és elment vele az idő, ennyit gondoltam. Nem igyekeztem belemenni a részletekbe, de mégis egy áttekintést adni arról, hogyha webarchiválásban gondolkodunk, akkor a személyes tartalmainkat akarjuk menteni, akkor milyen eszközeink lehetnek erre, és hogyha bárkinek bármi kérdés, ezt még annyit mutatok, hogy a prezentáció végén még egy ilyen, ha picit nagyobb lett volna a részvevők létszáma, még egy ilyen játékot is terveztünk, hogy visszakérdezünk, hogy megértette a hallgatóság, hogy miről volt szó voltak éppen, de ezeket így önmaguk is nyugodtan kipróbálhatják, hogy ezekre a kérdésekkel próbálhatnak válaszolni. Ezeket egyébként azért állítottuk annól össze, mert a személyes webarchiválásról készítünk iskolás korosztály számára egy tananyagot, amit még azért nem tudunk megosztani, mert a vizuális grafikai részei még nem lettek lefejlesztve, így még csak egy forgatókönyv áll, egy szöveges forgatókönyv a rendelkezésünkre, de ebből is látszik, hogy nem csak a könyvtárosok meg közjutevényi szakemberek számára szeretnénk a webarchiválás fontosságát tudatosítani, meg hogy a saját online dolgaidra vigyázni kell, és időről időre menteni, hanem az iskolás korosztály felé is a KDS projektnek a közközüteményi digitalizási stratégia projekt e-learning ágának a keretében az OSK-ban indult el ez a fejlesztés, és reméljük, hogy hamarosan el fog dőlni, hogy ki fogja csinálni ennek a grafikai részét, és akkor egy szép tananyag formájába is rendelkezésre fog állni ez az ismeretanyag, amiről itt ma voltak éppen szó volt. És akkor én ha bárki jelzi esetleg, hogy lenne kérdése, itt van ugye ez a kéz felemelése ikon itt lent az eszköztáron, akkor én szívesen megadom neki a szót, leveszem a tiltást a mikrofonról, illetve a minket segítő moderátor is le tudja ezt venni. Ha pedig esetleg nincs kérdés, akkor pedig nagyon szépen megköszönöm mindenkinek a részvételt, hogy velem tartottak délután, és remélem, hogy nem volt egy haszontalan időtöltés ez a majdnem 3 óra. És akkor köszönöm szépen a figyelmet. Jó, hasznos időtöltést kívánok majd a konferencia további napjaira. És remélem, hogy miután rögzítve lehet a tutoriál, talán ebben a formában még el fog tudni jutni egy szélesebb nézőközönséghez is. Köszönöm. Akkor szerintem itt a vége.